Kedves hallgatóink, a tegnapi este során azzal foglalkoztunk, hogy a boldogságot hogyan érheti el az ember, milyen törvényszerű útja van annak, hogy minden ember, aki akar, boldog lehessen. Egy nagyon nagy téma volt, és ezt a nagy témát most egy másik hasonló nagy kérdéskörrel folytatnánk, amiről a mai témának a kísérő füzete is beszél, ez a kis füzet, amit a kezemben tartok, amit 20 évvel ezelőtt adtunk ide, mindig újra kell nyomtatnunk, mert rövid és könnyen elolvasható, sokan forgatják ezt haszonnal, az a címe, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel. Ez Bírák könyve 13. fejezet 12. verséből való idézet. Tehát ez egy bibliai kérdés, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel. Nagyon érdekes, hogy ez a házas pár mikor gondolkozott ezen. Akkor, amikor várták a gyermeküket, ugye a jövendő Sámsont. Nem akkor kell a gyermekneveléssel foglalkozni, amikor az első keserves csalódások érik a szülőket, vagy a felnőtteket, hanem erre készülni kell. És ez nem csak fiatal házasulandók vagy házas pároknak a kérdése. Azt gondolom, hogy minden embernek a nagy kérdés ez, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel, akik idősebbek, és a fiatalabb nemzedékekkel dolguk van. Úgyhogy ne korlátozzuk le a mai előadásunkat arra, hogy ez csak a mai 20-30 évesek kérdése, hanem ez minden ember kérdése, hiszen az idősebb nemzedék mindennel példát ad a fiatalabbaknak. Ez ameddig élünk itt a világon, és ameddig életünk van, mindannyiunknak tudatosítanunk kell ezt a felelősséget, hogy mi hatunk a fiatalokra, és a hatás az egy nagyon nagy törvény. És ezért kell ma is tisztáznunk a Bibliának a gyermeknevelésre vonatkozó alapelveit. Ezek az alapelvek főleg egy bibliai könyvben vannak kifejtve, erre a bibliai könyvre már most felhívom a figyelmet, ez a Példabeszédek könyve. Tehát Példabeszédek könyve a legegyszerűbben olvasható bibliai könyv, egymondatos bölcsességekből áll. Forgassuk sokat és sokszor ismételve ezt a könyvet. A legtöbb gyermeknevelési tudnivaló ebben a könyvben található. De általában az egész Biblia, mind a 66 könyv nagyon sokat beszél a történeteivel. Tessen gondolni csak egy József történetére, Dávid történetére, Jézus életének az eseményeire. Nagyon sokféleképpen beszél a nevelésről, úgyhogy azért választottam a mai áttekintésünknek azt a módját, hogy egyetlen egy Biblia versből induljunk ki, hogy a sok fától lássuk az erdőt. A bibliai gyermeknevelésnek a számomra legalapvetőbb mondatát Pál apostol mondja ki az Efézusi levél 6. fejezet 4. versében, ami a táblánknak a legfelső részén szerepel. Hogy hangzik ez a biblia vers? Ez a biblia vers a szülők közül az édesapákat, az apákat szólítja meg. Ez gyakori dolog, hogy az apostolok különbeszélnek az apákhoz és különbeszélnek az anyákhoz. Itt azt mondja Pál apostol, hogy ti is atyák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úrnak tanítása és intése szerint. Azért tartom alapvetőnek ezt a Biblia verset, mert ebben a rövid mondatban megnyílik előttünk kétféle nevelési elv. Kétféleképp lehet nevelni mindössze a fiatalabbakat. Tessék még egyszer megfigyelni, ti is atyák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Melyik ez a két alapelv? Hogy nevelhetjük a gyerekeinket? Egyrészt az Úr tanítása és intése szerint, ez az egyik, és mi a másik? Sajnos azt kell, hogy mondjuk, ha valaki nem ismeri meg és nem tanulja meg a helyes nevelésnek az alapszabályait, az ingerelni fogja a gyerekeit. Ez első hallása is nagyon meglepő. Tehát az első nevelési alapelv, hogy az Úr tanítása és intése szerint nevelem a gyermekemet, de én ezt nem akarom megtanulni, és azt mondom, hogy hát majd én nevelem úgy a gyerekemet, ahogy láttam a szüleimtől, vagy látom a jó barátaimtól. Én emlékszem, hogy minket a szüleink az 50-es, 60-as években nagyon szigorúan és nagyon következetesen neveltek. De az idősebb testvéreim már meglehetősen berzenkedtek ezzel szemben, és amikor az idősebb nővéremnél gyermekek születtek, és meglátogattuk őket Budapesten, akkor nagyon sokszor a tudomásunkra hozta, hogy ő nem úgy neveli a gyermekeit, ahogy mi otthon édesapánktól, édesanyánktól megszoktuk. Ez most egy modern nevelés, amit most itt látni fogunk. Először is a gyermeket nem szabad fegyelmezni, a gyermeknek nem lehet még a fenekére se ütni, amit mi jócskán megkaptunk otthon azért, hogyha rosszalkottunk, és egyáltalán a gyermekhez egészen másképp kell viszonyulni. Ekkor én még általános iskolás voltam, aztán elvégeztem a gimnáziumot, egyetemre kerültem, és egy évtized múltán szembesültem egy harmadik gyermeknevelési alapelvvel, tehát az első volt, amit otthon kapott az ember, a másik, amit az idősebb testvére gyermekneveléséből látott. De hát mivel pedagógiát is kellett tanulnunk az egyetemen, ott szembesültem egy másik alapelvvel, hogy a modern pedagógia szerint így és így kell foglalkoznunk és bánnunk a gyermekekkel. Nagyon sok gyermeknevelési alapelv létezik, de a Biblia azt mondja, hogy kettő van a valóságban. Van helyes nevelés, ez az Úr tanítása és intése szerint való nevelés, és ami nem ez, az ingerlés. Ez megdöbbentő azért. Én először, amikor ezt meggondoltam, hogy megdöbbentem. Ha én nem ismerem igazán jól, hogy az Isten mit tanít a nevelésről, akkor én a legjobb szándékkal is ingerlem a gyereket. Nem azt adom neki, amit kell adni neki, nem úgy nevelem, ami az ő kis lelkének megfelelne, de vagyis félre nevelem, nem azt nyújtom neki, amit tőlem szülőtől mindenki elvárhat. Ez nagyon, nagyon határozott és éles megkülönböztetés. Én most tehát nem akarok foglalkozni azzal a gyermekneveléssel, ami a világban van. Sokféle nevelési módot látunk liberálisat, meg kevésbé liberálisat, látunk nagyon szigorút, és látunk sokkal kevésbé szigorút. Látunk olyasmit is, hogy nem foglalkoznak a gyerekkel szinte egyáltalán, például az amerikai átlag, hogy ma egy amerikai családapa naponta 40 másodpercet foglalkozik a gyerekével. 40 másodperc. Ugye ezt nem nevezhetjük nevelésnek. De ez a felméréseknek az eredménye. Aztán láthatunk olyasmit is, hogy nagyon sokat foglalkoznak a gyerekkel, szinte önállótlanná teszik, nem adják meg neki a kellő alapot a későbbi felnőtt élethez. Szóval sok minden hömpölyög itt körülöttünk, és sok minden vesz körül bennünket. De én most azzal szeretnék foglalkozni, azzal az 5 alapelvel, ami a Bibliában benne van. Ezt az 5 alapelvet nagyon egyszerűen felsorolja és részletezi ez a kis füzet, ahogyan bánjunk a gyermekkel, és én ezt az 5 alapelvet megint felírtam a táblára, mert ezt is olyan törvényszerűségnek látom, mint tegnap a boldog mondásoknál, hogy a 8 boldogságot felírtam a táblára. Meg fogjuk látni, hogy tényleg ebben megint csak egy matematikai pontosságú logika munkál, és mindjárt fogjunk is bele, hogy mit tetszenek gondolni, hogy a Biblia mit helyez első helyre a gyermeknevelés tudnivalói közül. Mi az első dolog, ami a legfontosabb, ha gyermeket kap a család, vagy ha a fiatalabb nemzedékekkel foglalkozunk, akár úgy, mint óvónők, tanítók, tanárok, de akár úgy is, mint felnőtt idősebb emberek az alattunk levő nemzedékekkel, mi az első dolog, amivel a példánkkal is, meg a nevelésünkkel is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egészséges, jókedélyű, és tényleg a boldogságukat megtaláló gyerekek nőjenek fel ezen a világon. A Biblia szerint egyértelműen az első dolog, amire nagyon kell figyelni, hogy a gyerekeket önuralomra, önfegyelemre kell nevelni. Ez az első. Ha ezt nem hangsúlyozzuk, nem tudunk hova elindulni. Azt szoktuk mondani, hogy már a kisgyerek is sokszor magán kívül van. Hát amikor hisztizik például. Ezt nem tudatosan teszi, sokszor indulatból, ösztönből, valamit nem kap meg, valami nem az ő szája íze szerint történik. Hát egyből olyan hisztiket csinálnak a gyerekek, földhöz vágják magukat, kiabálnak. Mostanság látom azt is, mostanság már az elmúlt 20 évben nekitámadnak a szülőknek. Szülők teljesen paffok, hogy most mit kell ilyenkor csinálni, hogyha a gyerekem nekem támad, hát egy váratlan lépés. Igen, a gyermeket a legkisebb korától fogva önuralomra, önfegyelemre kell nevelni. Azért kell önfegyelemre nevelni, mert ahogy mondtam, ha nem neveljük el, akkor magánkívül van. A magánkívül való emberrel nem lehet mit csinálni. Az embert vissza kell hozni önmagába. Meg kell tanítanunk a gyermekeinkkel, és mondom a fiatalabb nemzedékekkel egyáltalán, hogy nem minden az ő akaratuk szerint történik ezen a világon. Na most ez hallatlan botrány. Emlékezzünk vissza, hogyha amikor mi kisgyerekek voltunk, és valami nem a mi akaratunk szerint történt. Hogy kikeltünk magunkból. Ugye az egész emberi egyetfejlődésnek egyik félelmetes sajátossága, hogy bennünk először az akarat lesz nagyon erős. Utána lesz erős talán az értelem, aztán utána meg a lelkiismeret. De azt tudnunk kell, hogy ennek éppen fordítottan kell történni, és a nevelés nem más, mint ezt a helytelenséget, ezt a ficamot helyrehozni, hogy tudnék, hogyha tetszettek látni ilyen táplálkozási piramisokat, hogy most milyen ételeket kell, mondjuk a szénhidrátokat kell leginkább fogyasztani, utána a fehérjéket, zsírokat, tehát táplálkozási piramis végén a kis rész, ugye a ballasztok, de lehet egy ilyen lelki piramist is csinálni, hogy mi a legfontosabb az emberben. Mi az, amire minden embernek támaszkodnia kell az élete minden pillanatában. Én azt gondolom, ott a piramisnak a legnagyobb része, az alapvető része az a lelkiismeret. Hogy igazságos legyen az ember. Hogy soha ne adja azt a másik embernek, amit magának se kíván. A lelkiismeretre kell, hogy fölépüljön az értelem, és a lelkiismereten és az értelmen épülhet fel, és ez a piramis csúcsa az akarat. Az biztos, hogy az akaratunk dönti el az életünket, hogy merre megyünk, meg mit csinálunk, meg milyen erősséggel látunk neki a céljainknak, de hogyha az akarat mögött nem az értelem van, vagy nem a lelkiismeret, hát mentsen az Isten az olyan embertől, nem? Amikor csak azt látjuk, hogy egy emberben a kő kemény akarat munkál, de hol van mögötte a meggondolás? És hol kontrollálja magát, hol van a lelkiismeret? De hogy említettem, mi nem így növünk fel, hanem így. A mi életünkben először az akarat alakul ki, az a legerősebb. És utána jön csak az értelem, és utána jön csak a lelkiismeret. A nevelésnek kell korrigálnia ezt, hogy az emberi életben a kisgyermek is megszokja már azt, hogy nincs joga kikelni magából, nincs joga csapkodni, neki menni a másik embernek, csúnya szavakat használni. Itt külön-külön lehetne sokat időzni bizonyos dolgoknál, hogy egy jó szülő mit nem engedhet meg soha a gyerekének. Soha. Ja, soha szót az emberek mindig más értelemben használják, de én kimerem mondani, hogy ahogy soha nem engedhetem meg magamnak, hogy itt kilépjek az ablakon, biztosíthatom önöket, hogy egyszer se fogom megpróbálni. Elhiszik? Biztosíthatom önöket, hogy egy hídról se fogok lelépni. Soha. És az életben nagyon sok ilyen sohát kell felsorakoztatni. A szülőnek is tudatosítania kell, hogy amikor először látom, hogy a gyerekem kiabál, üvöltözik, csapkod, ha abban a pillanatban nem teszek valamit, és hagyom, és elkezdem én ezt így, meg úgy, meg mindenféle pszichológiával, filozófiával, elmélettel megmagyarázni, és elkezdek nem odaillő dolgokat cselekedni, hát bizony láttam már olyan családot, hogy már az 5-6 éves gyerek így a kis ujja körül forgatta a szülőket itt. Mert amikor először jelentkezik valami, ami súlyosan igazságtalan, ami nem méltó még a kis csepséghez sem, a szülőnek szeretettel, de következetesen, határozottan fel kell lépni. Ezért van a szülő. Ezt a szülő megteheti. A szülő óriási tekintély a gyermek mellett. Ha a szülő azt mondja, hogy nem, és meg is magyarázza ezt a nemet, és ha újra jelentkezik ez, és újra azt mondja, hogy nem, tudom, hogy az életünk nagyon kényelmessé vált, és sok esetben az emberek nemet mondani nem akarnak. Ez nagyon rossz. Ez senkinek nem tanácsolom. Meg kell tanulnunk nemet mondani, akkor is, hogyha a vérünk gyermekeiről van szó, mert így mondja a példabeszédek könyve, mint a megrontott és városfal nélkül varó város, olyan az az ember, aki nem tud uralkodni a maga lelkén. Meg kell tanítanunk a gyermekeinket, hogy uralkodjanak önmagukon. Hogy nincs joguk tajtékozni és hisztériázni. Egyszer olvastam egy nagyon mély mondatot, meg is mondom, hogy itt tulajdonképpen most két-három könyvet tudtunk elhozni közvetlenül a gyermeknevelés témaköréből. Tehát ezt, amit ajánlottam önöknek, ez a legvékonyabb és a legkezdetibb útmutató, de van egy gyermeknevelés, egy elég vaskos kötet, ami a gyermeknevelés minden ágát felöleli, a kisgyermekkortól, a fegyelmezésen, szoktatáson keresztül egészen a felnőtt korig, ez az Ellen White gyermeknevelés című kötet. Ebben olvastam egy nagyon érdekes mondatot, amit hát azelőtt is kellett volna tudnom, de valahogy mindig egy jól megfogalmazott mondat valahogy úgy rádöbbenti az embert a dolgok valóságára, és a mondat körülbelül így hangzik, hogy nem azért kell fegyelmezni a gyerekeinket, hogy nekünk könnyebb legyen. És nem úgy kell fegyelmezni a gyerekeinket, hogy csak úgy odaszólok, hogy most már hagyd abba, vagy csöndbe legyél, vagy most már ne zavard anyádat, vagy apát. Nem, ez nem jó. Nem jó a stílus és a lelkület sem jó. Nem azért kell fegyelmezni a gyermekeinket, hogy nekünk könnyebb legyen, hanem azért, hogy később majd önfegyelmet tanuljanak. Ez egy nagyon nagy mondat. A fegyelmezés az nem arra való, hogy most a szülő úgy érezze magát, mintha nem lenne gyereke, mert most fogd be a szádat. Egy maradj már nyugton. Nem, ha gyermeket vállaltunk, a gyermekkel sokat kell foglalkozni, sokat kell törődni. Egy palánta mellé is legalább egy karót, de jobb, hogyha két karót teszünk, nem, akkor biztos, hogy meg fog állni. Tehát ilyen palánta a gyermek, kell egy apa, meg kell egy anya. Csak ennyi, de ennyi kell. Katasztrófa, hogy a mai világban sajnos annyi a válás és a szétmenő családok, mert ugye a gyerekeknek vagy anyaképük nincs, vagy apaképük nincsen, vagy az anyai gyengétség hiányzik az életükből, vagy az apai határozottság és szigor hiányzik az életükből, mind a kettő kell egy gyermeknek az egészséges felnevelkedéséhez. Tehát azért hangsúlyozza a Biblia nagyon sokszor, hogy a szülői nevelés első számú pillére, hogy önuralomra, önfegyelemre tanítsuk a gyermekeinket, és hogyha szép szóval valami nem megy, igen, a Bibliában ez is benne van, hogy a fegyelmezés eszközeihez kell nyúlni. Félreértés ne essék, ez a bizonyos példabeszédek könyve az első verseiben már így kezdődik, hogy az okos fenyítéket nevesd meg. Tehát a fenyíteni, erről először ne az jusson az eszünkbe, hogy a gyerek fenekére verni, vagy egyáltalán egy testi fenyítés, hanem az okos fenyíték. Tehát az, hogy a gyermeket gondolkodtatni kell, meg kell ismertetni vele az életnek a törvényeit a maga szintjén természetesen. Ilyen szavakat használ a példabeszélyek könyve, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, de a fenyítés veszélye messze elűzi azt. Milyen érdekes kifejezés. A gyerek nem gonosz lény, csak bolondozik. Bolondozik, aztán pajkos, aztán túlmegy minden határon, aztán már nem lehet vele bírni. Ugye mi volt a gyermekkorunk egyik legkedvesebb olvasmánya, bár kötelező olvasmány volt, azt hiszem mindannyian szerettük, ugye ez a Pál utcai fiúk volt. Tetszenek tudni, hogy Molnár Ferenc mielőtt megírta volna a Pál utcai fiúkat, már sok ilyen gyerektörténetet írt, már gyakorlatozta magát, még aztán egy ilyen tényleg világhírű mű kikerült a keze alól, de a leghíresebb mondása fiatal Molnár Ferencnek ez volt, a leggonoszabb ember a gyermek. A leggonoszabb ember a gyermek. Ez egy érdekes mondás. Mert a gyerektől nem várnánk sokszor dolgokat, de hogy pajkos, hogy csintalan, hogy ahogy mondja a Biblia, az elméjéhez köttetett a bolondság. Igen, mert az értelem és a lelkiismeret még nem elég erős, és az akarat cibálja a gyereket jobbra-balra, de azt mondja, hogy ha kellőképpen fegyelmezzük a gyereket, akkor messze elűzi ezeket a bolondságokat. Az életem első egyik nagy biblia verse volt, amikor mi is vártuk az első gyermekünket, és úgy gondolkoztunk feleségemmel, hogy hogy fogjuk nevelni ezt a gyermeket. Hát ott volt előttünk, hogy említettem a szüleink példája, ott volt a nővérem példája, ott volt, amire megtanítottak bennünket az iskolában. És akkor olvassuk példabeszédek könyvét, baráti tanácsra kezdjük el olvasni, és ott a következő mondattal találkozunk. Aki lágyan viseli magát a saját dolgában, testvére annak, aki tönkre tesz. A gyermeknevelés legfontosabb eszköze a következetesség. aki lágyan viseli magát a saját dolgában, azért, mert nekem most gyerekem született. Mi van meg? Sokan azt mondja, nekem fiam van. Hát a fiú gyerek, hát az már csak nem szabad hozzáérni. Aki lágyan viseli magát a saját dolgában, testvére annak, aki tönkretesz. Hát ki akarja tönkretenni a gyerekeit? De tény az, hogy nagyon sok ember a helytelen nevelésével tönkreteszi a gyerekét. Ki teszi tönkre a gyerekét? Ki lágyan visel, mindent ráhagy, mindent elnéz. Azt is, amikor a gyerek kikel önmagából, azt is, amikor a gyerek szemtelen, arcátlan, és ezt ő megmagyarázza mindig a szülő. És nem lép föl, és nem következetes. És utána csodálkozik, hogy 10-14 éves korban már azt mondja, hogy most már nem is szólok neki, mert úgyse tudok már mit csinálni. Kedves hallgatók, nem győzöm hangsúlyozni, hogy példabeszélek könyvét, hogyha eltetszenek olvasni, például ilyen mondatokra találunk, hogy aki nem fegyelmezi a gyerekét, gyűlöli a fiát. Aki szereti, megkeresi fenyítékkel. Tudom jól, hogy most szinte törvény ellen beszélek, mert Magyarországon is törvény az iskolában, családokban, hogy nem lehet a gyereket fegyelmezni, meg nem lehet a gyermeknek még egy feneket sem adni. Hát amennyire emlékszem, hogy mennyi fenekest adtam, én mindegyikért utólag is nagyon hálás vagyok édesapámnak és édesanyámnak. De én még ahhoz a nemzedékhez tartozom, amikor 6 évesek voltunk, és mentünk ki az első osztályból, és úgy kettesével mentünk ki, és úgy hanyagul megjegyeztem a pattársamra, hogy az a hülye kőrösi. És már itt volt a pofon, ami az osztályfőnök asszony kezétől csattant az arcomon, és ezt nem tudom elfelejteni, pedig ez 50 éve volt. Az a pofon nekem nagyon sokat megértetett. Utána elhívott az osztályfőnöknő, és azt mondta, fiam, te más emberen soha nem mondd azt, hogy hülye. Akkor gimnáziumba kerültünk 8 évvel később, föltette az akkori osztályfőnök a kérdést, hogy szerintünk ez a szó, hogy hülye, ez szalonképes, ezt lehet mondani, nem lehet? Mindenki arra szavazott, hogy ezt lehet mondani, hát ez nem olyan trágár, mint, és akkor mondták a többit. Én arra szavaztam, hogy ezt nem mondjuk, hogy hülye. Azt mondja, miért nem mondjuk? Hát azért, mert a Párkányi Erzsi néni nekem 6 éves koromban ezért már egy jókora pofont adott, de nem is a pofonon van a hangsúly, hanem amit nyomába megértettem, hogy nincs jogom a másik embert becsmérelni és lekezelni, még így sem. Ugye a zaftosabb kijelentésekről most nem akarok megemlékezni, mert első osztályos korban, gimnázium első osztályban mindenki nevet tartal, hogy hülye, hát ez egy ártatlan szó. Hát ez szinte már, ez már nem is baj. Én azt gondolom, hogy ha megengedjük azt, hogy a másik embert valaki becsmérelje, és amolyan kárörvendő módon még melléje is állunk, akkor ne csodálkozzunk, hogy repül a kő, nehéz kő, ki tudja, hol áll meg, ne csodálkozzunk, hogy most ma az emberek miket mondanak egymásra meg, hogy egymás torkának tudnak ugorni. Valahol minden kezdődik, minden rossz a kicsiben kezdődik, a kis kovász terjedelmében kezdődik. Tehát én azt gondolom, hogy a nevelésnek tudatosítani kell azt, hogy szeresd a másik embert. A másik nem azért van, hogy te az akaratodat kitöltsed rajta, vagy a dühödet, vagy a vágyaidat, nem. A másik ember ugyanolyan, mint te, és ha te szeretetet kívánsz, meg boldog akarsz lenni, akkor tételezd föl, hogy a másik ember is szeretetet kíván, és ő is boldog akar lenni, de nem úgy, hogy te becsmérled és leszólod. Tehát ezért szeretném hangsúlyozni azt, hogy az önfegyelemről, önuralomról nagyon sokat lehetne beszélni, csak én, ahogy a tegnapi előadáson is arra szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy hogyan kapcsolódnak ezek az alapelvek egymáshoz. Mi itt a logikai kapocs? Menjünk is tovább, menjünk a második alapelvre. Fölteszem önöknek a kérdést, hogy az a gyerek, aki már önfegyelmet tanul, annak az életében mi várható? Mert az önfegyelem, azt mondom, nem csak elcsitítja a szenvedélyeket, vagy legyőzi a haragot, hanem annak vannak mélyebb, pozitívabb hatása is. Én úgy gondolom, hogy a második pontban ezért hangsúlyozza a Biblia azt, hogy az a valaki, aki már önmagán tud uralkodni, az oda tud figyelni a másik ember. Hát ez, mert erre is nevelni kell az embereket, hogy nem te egyedül vagy a világon. Hát nem te vagy a világ közepe. Hát vannak rajtad kívül még itt, mennyi ember van itt a környezetedben? És figyelni a másik emberre, tehát a második alapelve a Bibliában a másikra való figyelem, a másik iránt való segítőkészség, és még egy mozdulattal, mert mindent nem írhattam fel a táblára, tehát a másik iránt való figyelem, segítőkészség, és a munkaszeretetre való nevelés. Mert ezek egy vonalon fekszenek, tehát hogy figyelem, segítőkészség, munkaszeretet, de mind a hármat külön szeretném vizsgálni, bár mondom, egy út van kikövezve ezeknek a számára. Én azt gondolom, hogy az a gyerek, akit megtanítanak arra, hogy gondolkodva és a lelkiismerete szerint éljen, az nyitott lesz a másik emberre, egyáltalán észreveszi majd a pajtársait, észreveszi a nemzedéktársait, észreveszi az időseket is, tehát észreveszi, hogy egy emberiség van körülötte. És nem azért van a világ, hogy őt kiszolgálja, hanem azért van a világ, hogy egymást szolgáljuk. Ez különbség. És akkor, amikor az a gyerek figyel másoknak a szükségleteire, gondjára, bajára, amikor megtanulja az együttérzést, megtanulja azt, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy barátságra jutni a másikkal, a másik helyébe képzelni magunkat. Tehát ezek óriási dolgok, erre nevelni kell a gyerekeket. Nekem nagyon egyszerű szüleim voltak, nem végeztek semmiféle iskolát szinte, de nagyon hálás vagyok néhány mondatukért, mert azokat mindig is használtam az életben. Például iskolából hazamentünk, és hát hányas hoztál, fiam? Hát 4-est. Hát nem tudtál volna 5-öst hozni? Hát a tanár, meg... Fiam, ne haragudjál, te tudtál volna itthon tanulni, vagy nem tudtál volna? Megtanultad rendesen, nem tanultad meg? Ne a tanár szidd. Például édesanyám a mondat felébe félbeszakított, nem engedte szidni a tanárokat. Azt mondta, hogy ha én nem tanultam meg, akkor ne magyarázkodjam, hogy tisztességesen tanuljak, és ne másokat okoljak. Tehát nagyon egyszerű fogásokkal, nagyon egyszerű eszközökkel, egyszerűen igazságosan és természetesen nevelődtünk, és ennek megvoltak aztán később is a következményei, mert a figyelemből jön a segítőkészség, hogy vedd észre, hogy a másiknak milyen szükséglete van, milyen gondja, baja van, és segítsél a másikon. Az emberi életben az egyik legfontosabb dolog, és ez is a neveléssel dől el, hogy hogyan fejlődik ki a segítőkészség. Ha az emberek elmennek egymás mellett, meg a segítőkészséget majd 20-30-40-50 éves korba kell tanítani, már vegye észre, hogy a másik embernek ilyen és ilyen problémája van, akkor már rég rossz. Ezt gyerekkorban kell megtanítani, hogy a gyerek jó szívű gyerek legyen. Hát a gyerek vegye észre, hogy ő is tehet már egyet s mást a másik emberért. És ebből következtetem azt, hogy akiben kifejlődik a figyelem, a segítőkészség, azt nem kell nógatni majd a munkára. Szüleink minket munkára neveltek. Nem is lehetett volna megélni az 50-es, 60-as években munkanélkül, akkor 7-8 évesen mi már bizony mentünk kukoricát kapálni. Most azt mondom mai fiataloknak, hogy kukoricát kapálni, ezt jól körül kell írnom, hogy ez mit jelent. Mondom, ez annyit jelent, hogy 50 métert mondjuk kapálsz, aztán meg kell fordulnod, és kezdődik újra az 50 méter. Aztán mondom, megint megfordulsz, és akkor újra kezdődik, és mondom, csodálatos valamit befejezni, de utána kezdődik újra az 50 méter. És akkor utána megint egy lélegzetet kell venni, és megint szépen ütemesen folytatni kell, míg azt a 8-10 sort, ami rád volt osztva, azt te megkapálod. Amikor elindítottam az életadó tévét, amit önök is most nézhetnek az interneten, www.eletadotv.hu honlapon, ott rátettem néhány interjút, beszélgetést, például Pozsgai Imrével is beszélgettünk, hogy ő hogyan kapált a Balaton felvidéken. Hát ő szőlőt kapált, nem, ugye hát én Mosonmagyaróváron nem tudtam szőlőt kapálni, én kukoricát kapáltam. Azt mondja, hogy amikor a szülei kiengedték szőlőt kapálni, azzal bíztatták, ha rendesen dolgozol, fiam, és hajnalban elkezded a munkát, akkor délben meglátod a Balatont. Nem az, hogy fürödni fogsz a Balatonban, hanem szépen fölfelé megy ugye a domboldal, ha szépen kapálsz, akkor odaérsz, hogy onnan már meglátod a Balaton. Ezt ő nem tudta elfelejteni, 50 éves emléknek is nem tudta elfelejteni, és az egész életére kihatással volt, mert kedves hallgatók, nem ezt tesszük az életben? Az életben is mennyi türelem, mennyi fáradozáshoz gyümölcsöt, mennyi álhatatosság, mennyi kudarc utáni újrafölkelés kell ahhoz, hogy meglássuk a Balatont. Vagy vége legyen annak a kukoricakapálásnak. De milyen hálás lehetek, hogy ezt én már 10-12 éves koromban gyakorolhattam, és nem 20 meg 30 éves koromban szembesültem azzal, hogy mit jelent kitartani órákig, vagy napokig, vagy hetekig, vagy hónapokig. Meggyőződésem az, hogy ma az emberek azért nem szeretnek dolgozni. Ugye a gyerekkorunkban mindig azt tanították nekünk, hogy ha felnövünk, már nem kell annyit dolgozni. Tetszenek emlékezni, nem akarok avitmeséket mondani, de akkor azt mondták, hogy már olyan világba fogunk mi felnőni, hogy ott a gépek mindent elvégeznek, nekünk már dolgozni nem kell. Tulajdonképpen nem is tudtam, hogy így malmozunk majd, megnyomunk egy-két gombot, minden előáll, jön az egyik gyümölcs, innen a zöldség, aztán nézzük a tévét. Tehát ugye elég sivár volt, még nem ismertük Madás Falanszterét, abban az időben kisiskolások voltunk. Tehát azt mondták, hogy a munka rossz dolog. Kedves hallgatók, ezt is a Bibliából ismertem meg, és ha eltetszenek hinni, sehonnan máshonnan nem lehet megismerni csak a Bibliából, hogy mi a munka. A munka a 10 parancsolat 4. parancsolatába a következőképpen került bele. Ez nagyon érdekes, hogy a középkorban azon jobban törölték a 4. parancsolatból. Később az egyházi katekézisekből törölték, soha ma emberekkel ezt a parancsolatot nem ismertetik meg. Ugye a 4. parancsolat így kezdődik, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. Ez úgy repült ez a mondat a 10 parancsolatból, és 1200 éve ezt úgy kipenderítették, és én erre fogom azt, hogy az emberek, mivel nem tudják, hogy mi a munka, a munkát mindenki valami terhes, nyomasztó, kínos kényszernek tartja, holott a Biblia azt mondja, hogy a munka az nem elsősorban kenyérkereset. A munka tulajdonképpen erkölcsi kötelesség. Mert a munkába tanulunk meg igazán gondolkozni, valamit meg kell oldani, meg kell csinálni, végbe kell vinni valamit, az gondolkozást feltételez. A gondolkozás mellett a munkában tanuljuk meg a szorgalmat, az álhatatosságot, a pontosságot. Ezeket nem lehet munkanélkül megtanulni. Ne tessenek nekem azt mondani, hogy ezt íróasztal mellett meg lehet tanulni, vagy az iskolapadban, dehogy is. Amikor nagybátyám először hívott, hogy na gyere csak Jánoskám, most csinálunk a kút fölé egy kis fedezéket. És akkor levágjuk a deszkákat, azt kimérjük, akkor azt behúzzuk ács ceruzával, akkor így kell fűrészelni, akkor ne így fogd a fűrészt, hanem így meg így, és akkor utána majd, ha összeszögeid, akkor így fogd a szöget, és akkor úgy verjél rá, hogy ne az ujjadra üssél, hanem a szög fejére üssél, és ezt szépen elmondta módszeresen a 8-10 éves gyereknek, és hányszor ütöttem ide, meg hányszor nem úgy csináltam, de mindig türelemmel, szeretettel megtanított, hogy te ezt rendesen csináld meg, hogy utána majd gyönyörködjél benne, hogy mit vagy képes megtenni. Én azt gondolom, hogy a 10 parancsolat, 4. parancsolat, ami azt mondja tehát, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. Ezt a minden szót különösen szeretem ebben a parancsolatban. Mert miért mondja azt, hogy minden dolgodat? Mert ne csak azt végezzük kedvel, amiért nagy pénzt kapunk. Minden dolgunkat végezzük kedvel. Erre utal például a Kolossé levél a 3. fejezetében Pál apostol, amikor azt mondja, hogy amit csak tesztek, lélekből tegyétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Amihez hozzáfogunk, azon mutatkozzék meg, hogy benne van a lényünk, a lelkünk, hogy Tömörkény István nagyon szépen mondta, hogy lélek van benne. Lélek van benne. Ugye, mert lehet valamit megcsinálni slendriánul, trehányul, hanyagul, aztán az ilyen kontárokat szidja a félvilág később, de mikor kell ezt megtanítani, mikor kell erre rászoktatni a gyerekeket? Akkor, amikor erre van idő. És elég nagy csapásnak tartom, hogy a mai világban a fizikai munkát nem becsülik, és a gyerekeket nem tanítják fizikai munkára, bár már most egy kicsit tünedezik elő egy kis reménysugár ezzel az 50 órás közhasznú munkával, ami nélkül majd senki nem kap érettségi bizonyítványt. Nagyon örülnék, hogyha ez a gyakorlatban is végbe menne. Ismét felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy ha valaki megnézi ezt a nyári szórólapunkat, ez az Oltalom Alapítványnak a meghirdetése. Én 6 évvel ezelőtt elkezdtem 14 és 22 éves fiatalokkal elmenni az ország különböző részére dolgozni. Most már országhatáron kívül is voltunk Vajdaságban, Erdélyben, most Ausztriába is szeretnénk elmenni. Nagyon jó kis csapat, most már ugye 40 gyerek is jön, de szeretném mindig emelni a számot, és ott egy napi 6-8 óra munkát végzünk, amivel természetesen senki nem hal bele, hol utat készítünk, hol kerítést állítunk össze, hol egy fa házat állítunk össze, hol összegyűjtjük a szénát, hol ezt, hol azt, hol amazt. Én azt látom, hogy a gyerekek az első nap még nagyon nehezen mozognak, de a második, harmadik nap annyira jól esik nekik a mozgás. És annyira örülnek, hogy valamit csinálhatnak, valamihez értenek. És valaminek van eredménye, és mindig el szoktam mondani a gyerekeknek, de itt is hadd említsem, kedves hallgatók, hogy a Bibliának a két legnagyobb személyisége több évtizedes fizikai munkán csiszolta a személyiségét. Jézus Krisztus csak nem 30 évig dolgozott egy ácsmester műhelyében, és hogy Jézus utána az országot bejárta, és 3,5 év alatt neki nem volt akadály, hogy hegyre kellett fölmenni, síkságon napi 40-50 kilométer, nem volt akadály. Hát közel 30 évig egy nagyon erős fizikai munkában, ácsmester műhelyben dolgozott, és a másik személyiség Pál apostol. Pál apostol, amíg élt, sátorkészítéssel foglalkozott. Akkor is, amikor már hirdette az evangéliumot, maga tartotta fel nem csak önmagát, de sokszor 2-3 tanítványának a fennmaradásához az anyagi eszközöket ő teremtette elő. Reggel délelőtt dolgozott, délután kibérelt bizonyos görög városokban, ugye, különböző helyeket lehetett bérelni, termeket, és ott tartotta a bibliai előadásit, a saját kezével munkálkodott. És úgy mondja az apostolok cselekedetei 20. fejezetében, amikor egy ilyen visszatekintő önvallomást tesz az egész életére, én semmitől se vonogattam magamat, ami hasznos. Mindent lehet jó szívvel megcsinálni, a sepregetéstől a legdurvább takarításon keresztül, a kaszáláson át, a nem tudom én meddig milyen munkát mondjak, de hát Pál apostol tudta, hogy a szellemi munka az erősebb munka, mint a vájár munka. A szellemi munka, amikor le kell menni valaminek a mélységében, vagy ki kell fejteni, föl kell hozni az emberek előtt, hát az sokkal súlyosabb dolog, mint hogyha valaki bányászként dolgozik. Ezek a dolgok összefüggnek, és a fizikai munkát soha ne vessük meg, sőt, aki szellemi munkával foglalkozik, nagyon tanácsos neki, nem csak hobbi szinten, hanem sokkal komolyabban fizikai munkát végezni. És aki fizikai munkát végez, annak is tanácsos bizonyos gondolati műveletekhez fordulnia, úgy, mint olvasáshoz, vagy képnézéshez, vagy zenehallgatáshoz. Tehát ezek összefüggenek az életünkben. Kedves hallgatók, ez gyerekkortól kell ránevelni erre a gyerekeket. Ezt nem felnőtt korban kell megtanítani. Boldogok azok a gyerekek, akik látják az édesapjukat fúrni, faragni, vagy fizikai munkával foglalkozni, és boldogok azok a gyerekek, akik az édesanyjuktól megtanulhatnak főzni, takarítani, vasalni, varni, és a többi, és a többi. Tehát ez a második alapelv a helyes bibliai nevelésnek. Ebből jön rögtön egy harmadik alapelv, most már közelebb kerülve magához a gyerekhez, a felnövekvő gyerekhez. A gyerek, ahogy felnövekszik, kell, hogy rendet tartson maga körül. A harmadik alapelv a rendszeretet, hogy később, ha felnő, ki tudjon alakítani egy meleg családi fészket, egy otthont. Erre is gyerekkorba kell tanítani. Nagyon megdöbbenek azon, amikor szülők hagyják, hogy a gyerekük mindent iszonyatos rendetlenségben ott hagyjon a szobájában. A játékoktól kezdve a könyvekig, minden ott hever, Milyen egyszerű lenne minden este megtanítani, hogy a könyveket így kell visszabinni, így kell beállítani, a játékok idevalók, és nagyon sokszor hanyag rendetlenséget tartanak a házban, és aztán később csodálkoznak, hogy aztán, hát hogy néz ki, kinek az otthona, és szinte megbotránkoznak azon, hogy ilyen körülmények között szinte már az állatok sem élnek. Nagyon megdöbbentett engem, amikor hallottam egy ilyen történetet, egy falusi édesanyja mondta el, hogy több gyermeke volt, és az egyik lánygyermeke nagyon rendetlen volt. Nos, hát ha fiúgyerekek rendetlenek, az se jó dolog, de hogyha egy lánygyerek rendetlen, ugye, mert azért a lányok és az asszonyok kezében áll majd a jövendő otthonnak a karbantartása, hát az egyenesen kétségbejtő, és azt mondja ez az édesanyja, hogy sehogy nem tudtam elérni a gyerekemmel, a lánygyerekemmel, hogy rendre tudjam szoktatni. Hazajött az iskolából, csak ledobta a kabátját, megette az ebédet, ott hagyta a tálat, el sem mosogatta, lehányta a táskáját ide, nem tanult rendesen, és hát eléggé kétségbe volt este is. A történetet nem ezért mondom el, a történetet azért mondom el, hogy a nagy fordulat történetét elmondjam. Ugye mi több mint 30 éve szervezünk ilyen nyári táborokat, amiknek most a szórólapja már itt lett a kezemben, és ez a család is eljött az egyik nyári táborba. És a kislány is be volt osztva, úgy 10-12 éves lehetett, be volt osztva egy gyermekcsoportba. És a gyermekcsoportba ugye a gyerekek olyan bibliai történetekkel ismerkednek, amelyek az ő szintjükre valók, tehát amiket meg tudnak érteni. Vannak ott óvónők, tanítónők, tanárok, akik elmondják nekik a történeteket. És váratlanul egy olyan történet került elő, a történet nem annyira közismert, illetve hát egy egyszerű történet, hogy Jézus, amikor föltámadt, és Péter és János szalad Jeruzsálemben a sírhoz, és János megelőzi Pétert, mert Péter az idősebb, nagyon érzékletesen mondja a Biblia, de hogy megáll a sírnál, az üres sírnál, és akkor megvárja Pétert, és beengedi előre, és bemennek a sírüregbe, és ott látják, hogy Jézus hogyan tette helyre a lepedőt és a szemfedőt, amibe őt a halála után betakarták, és a sírba helyezték. János evangéliuma külön leírja, hogy külön volt összehajtva a lepedő, és külön volt összehajtva a szemfedő. És azon a délelőttön, amikor a gyerekekkel történeteket ismertettek meg, és ahol ez a kislány is részt vett, a tanítójuk ezt a történetet részletezte. Hogy milyen hatalmas dolog a feltámadás, de a Biblia mindenre ügyel, a kis dolgokra is, és a hatalmas föltámadás árnyékában ott van ez a kis mondat, hogy Jézus rendet hagyott maga után. Jézus rendet hagyott maga után. Gondolom, önök is így vannak ezzel, hogyha ezt nem említené meg a Biblia, akkor se lenne mondjuk csonka a Biblia, mert hiányzik belőle egy mondat. Hát jó, hát hiányzik belőle egy mondat. De ezt a mondatot a Biblia mégis megörökítette. A feltámadás hatalmas nagy tényének a hátterén, hogy Jézus nem csak úgy fölkél a sírból, azt úgy lehányja magáról a dolgokat, és ott maradnak, hanem szépen összehajtja, és a helyükre teszi őket. És ez a kislányra olyan mély hatást gyakorolt, hogy amikor hazament a táborból, attól a pillanattól fogva tudatosan törekedett arra, hogy ő soha rendetlenséget ne adjon maga után. Szemlélés által változunk el, olvassuk ebben a könyvben. Ez is egy nagyon nagy mondat, mint az előző az önfegyelemről. Szemlélés által változunk el. Ha valamit szemlél az ember, szemlél, gondolkozik, megragadja, és ki tudja, milyen mély rugói a léleknek mozgásba jönnek, hogy nem élhetsz úgy, ahogy eddig éltél. Mint hogy Rilke a német költő mondja, hogy változtasd meg élted. Nem vagy jó úgy, ahogy vagy. Meg kell változnod. Isten a megváltozásnak és a megváltoztatásnak az Istene. Isten mindenkit el tud segíteni a megváltozáshoz. És annak a kislánynak a 12 éves korában megfordult az élete, utána egészen más lelkületű és rendszerető ember lett, és aztán később több gyermek édesanyjaként meg lehet nézni a házát. És ez egy történet mély befogadásán múlott, és ilyen nagy jelentősége van a lelki tanításnak, tehát a bibliai tanítások megismerésének. Tehát nem tudom, hogy látjuk-e, hogy ha valakiben van önfegyelem, van figyelem a másikra, van segítőkészség, van munkaszeretet, Ha van már segítőkészség és munkaszeretet, akkor már nem nehéz rendet tartani, akkor már nem egy nyűgös kötelesség, hogy mindent a helyre tenni. Pál apostol mondja az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, türelmesek legyetek minden ember iránt. Csodálatos fokozat. De először mivel kezdi? Intsétek a rendetleneket. Szoktuk mondani, hogy rend a lelke mindennek, de ez valóban nagy mondás, mert ahol nincs rend, megint egy harmadik mondat ebből a könyvből, abban a lakásban, ahol piszkos sarkok vannak, az ott élő emberek lelkében is piszkos sarkok lehetnek. És akinek a lelkében zavarok vannak, homályok vannak, tisztázatlanságok, szóval ha valaki a gondolkodásában megtűr következetlenségeket, a lelkiismeretében visszásságokat, hát azért az még nagyobb probléma, mint a lakásában a piszkos sarok. De általában a testi dolgokból jön elő nagyon sok lelki dolog. Ezért hangsúlyozza a Biblia azt, hogy tanuljunk rendszeretetet. És ahogy említettem, Jézus Krisztus a rendnek is, a tisztaságnak is, a következetességnek is az Istene. És ebből jön a negyedik alapelv. És itt kell ennél a negyedik alapelvnél elmondanom, hogy a felnőtt társadalom a legtöbbet talán ennek az alapelvnek a megsértésében vétkes. És ez a helyes életmódra való nevelés. Kedves hallgatók, a holnapi előadáson fogok erről még beszélni, hiszen a holnapi előadás a Bibliának az egészségügyi, és egyáltalán az egészséges életmódra vonatkozó tanácsait, tanításait szeretné majd egy bizonyos tekintetben önök elé állítani. De már most beszélnem kell erről, hogy helyes életmódra való nevelés, ez talán a legátfogóbb nevelés, és itt vizsgázik minden szülő, nagyszülő és minden idősebb ember. Mire gondolok? Minden napnak megvan a rendje. Ezt a napi rendet a modern társadalom teljesen felszabdalta. Például a modern társadalom egyik legnagyobb problémája, hogy az emberek nem tudnak aludni. Miért nem tudnak az emberek aludni? Miért van annyi sok alvászavaros ember? Miért reggel az emberek miért úgy ébrednek, hogy jobban terheltek, mint amikor lefeküdtek? Miért van ez? Egyszer hallottam a rádióban egy műsort, hogy ezek a nagy áruházláncolatok, ezek mit hoztak be az elmúlt 20 évben a mi kultúránkba. Egy közgazdász, vagy de egy nagyon mélyen gondolkodó ember beszélt, aki foglalkozik ennek a jelenségnek a tudományos magyarázatával, és azt mondta, hogy kérem, a modern áruházláncolatok felbontották a teret, az időt és a viszonyokat. A teret fölbontották, mert kimentek a város szélére mondjuk általában, azt mondja, te is menj ki a város szélére, az időt mondjuk menjél ki éjjel 11-kor vásárolni, de kimensz a hajnali 3-kor is, és a viszonyokat, mert azt hiszed, hogy ott olcsóbban kapsz meg mindent, hol ott a legdrágább, becsapnak, és ezt a Magyar Rádióban, a Kossuth Rádióban egy pár évvel ezelőtt úgy meg is álltam, nehogy valami árokba szaladjak, hogy ezt valaki ilyen tisztán, világosan elmondja, hogy a mai ember szétbombázta a teret, tehát a teret nem tiszteli, mert a tér az, hogy van egy otthonom, az otthonomba hazatérek, kicsit kipihenem magam, utána lefekszem, kialszom magam, és reggel új erővel tudom folytatni az ezt szétbombázták. Az időt, hogy nézzük meg, hogy a mi időnkben emlékezem, hogy 8 órakor nekem le kellett feküdni. De nem is kívántam fönt lenni. Tehát említettem önöknek, hogy egy zavaró tényező volt, hogy édesapám még a 8 órai híreket mindig meghallgatta a Kossuth Adón, és a 60-as években állandó szereplője volt a híreknek De Gaulle. És én azt De Gaulle-nak vettem. Így, ahogy tetszenek hallani. De Gaulle-nak. És én nem tudtam, hogy a rádió miért beszél annyit a De Gaulle? Miért a dögöknek miféle ólját kell nekem minden este hallgatom? Ilyen kis primitív falusi gyerek voltam én. De aztán apukám akkor lezárta 8 óra 5 perckor a híreket, és attól a pillanattól fogva nekünk szépen aludni kellett. És nem is álltunk meg reggel 7 óráig, és kipihentük magunkat. És minden reggel csodálatos frissességgel ébredtünk, pedig hideg volt a szoba, mert cserépkályha volt, nem hideg lavorba mosakodtunk, ugye gyorsan a reggelire azért időt szántunk, és elindultunk az iskolába. De igen, a modern élet felbontotta a teret, az időt és a viszonyokat. Ma tele vagyunk alvászavaros emberekkel, tele vagyunk depressziós emberekkel, lelki problémák halmozódnak. Miért? Azért, mert a helyes életmódra szoktatás a családokban nem valósul meg. A gyerek nem 8-kor vagy 9-kor fekszik le, hanem ott hagyják a televízió előtt, és jobb esetben valakinek eszébe jut, hogy már 10 órakor vagy 11-kor be kellene parancsolni az ágyba. Mit lát az a gyerek, tessenek nekem megmondani? Mit lát az 10-11 órakor a televízióban? Ugyan mit néz az a televízióban, és a nyugodt lélekkel alszik el, de egyáltalán a családtagok, hogy emlékszem, amikor felnőtté váltunk, már úgy 18 évesek lettünk, akkor is 10 órakor gyere haza. 10 órakor. Szóval nem volt West-Balkán, na de nem volt haláleset sem. Tessenek gondolkozni egy kicsit. Az életnek megvan a maga rendje, megvan a maga ritmusa. Aztán szeretnék foglalkozni azzal is, hogy reggel ma nem szokása a családoknak a reggelizés. Ez kiment a divatból. Mindenki rohan. Senki nincs megalapozva folyadékkal, reggelivel, ami hát azért a népek ősi közmondás gyűjteményében én csak ilyeneket olvastam, hogy reggelid legyen olyan, mint a királyé vagy a császári. Meg kell alapozni a napot. Ezért adtunk ki mi alapítványilag egy könyvsorozatot, eddig 6 kötete jelent meg, az első kötetet rögtön ezzel kezdtük. Hogy mi az, ami reggel az embernek dukál? Miért kell gyümölcsöket fogyasztanunk, mézet, kását, miért kell olyan könnyen emészthető szénhidrátokat és cukrokat, tehát fruktózt, amivel el lehet kezdeni a napot. És miért adtuk ki a következő füzeteinket azzal kapcsolatban, hogy igen, meg kell várni az 5-6 órát, és akkor ebédre lehet kenyeret fogyasztani, pástétomot, lehet házi kenyeret sütni, és lehet egytál ételeket készíteni, és salátát, és sok zöldséget, stb. Stb. A Magyar Televízióban is tartottam erről előadást, fönt van az M1 honlapján egy 25 perces előadás arról, hogy a Biblia mit tanít, hogy mikor, mit és hogyan étkezzünk. De ez olyan ismeretlen dolog, hogy ezt el nem lehet mondani. A gyerekeket hozzászoktatták a nassoláshoz. A gyerekekkel nem itatnak elég vizet, hanem ezeket a teljesen egészségtelen, cukrozott szörpöket adják a gyerekeknek, vagy kólaféréket, amelyek kimondottan károsak az egészségre. Azt olvasom a Világhelyzete című könyvben, hogy ma a világ zsír és cukor függőségben él. Ma a gyerekeket már rászoktatják arra, hogy később majd kávévók, alkoholfogyasztók legyenek. Ezt már a gyerekkorban leteszik sajnos ennek az alapjait. Ezért tartunk most bemutatót, és a mai előadás után, és a szombati előadás után önök, hogy betetszettek jönni, találkozhatnak olyan készítményekkel, amelyek például beállítják az embernek a normális cukorszintjét. A normális cukorszintet ugye a savanyú káposztán kívül a csicsóka állítja be a legtökéletesebben. Bárcsak az emberek ismernék, hogy mi az, hogy csicsóka. Most is benne lehet hagyni a földben, tehát minden nap kivesz valaki egy szem csicsókát, minden nap egészséget vesz magához, de Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök kikísérletezett ilyen csicsóka sűrítményt, minden nap 2-szer vagy 3-szor egy mokkás kanállal kell fogyasztani, és ez beállítja a szervezetnek az optimális cukor szintjét, szükségletét és szintjét. Én is az országban viszem és mutatom mindig, hogy a jó vizen kívül, mert a vizet nem tudjuk felülhaladni. És egy családban otthon igenis töltsük ki a csapvizet, vagy tisztított csapvizet egy korsóba, és tegyünk annyi 2 decis poharat mellé, ahány családtag van, és szoktassuk rá a családtagokat, hogy óránként egy 2 deci vizet fogyasszanak el. Vagy hogyha valami gyümölcslevet kell inni, Magyarország, amely szőlő nagyhatalom, ezt az egyetlen egy mustot készítik Magyarországon, nem hevített állapotban, hanem tiszta, tehát nyers állapotban. Ezt az Izsáki volt, Izsáki Állami Gazdaság Európa legnagyobb borkombinátja volt. Oda kell most elmenni, hogy ezt az alkoholmentes mustot, amit megint csak elhozunk ide, meg lehet kóstolni, majd meg lehet vásárolni, hogy tessenek a gyerekeket hozzászoktatni, ne a műitalokhoz, ne a műanyagokhoz, hanem a természetes, a 100%-os dolgokhoz, amelyek sem nem drágábbak, sem nem elérhetetlenebbek, mint más. Én ebben az évben voltam először Angliában, és Angliában sem mentem el ugyan a nagy áruházakba, de kértem ott az ismerőseimet, hogy mutassák meg nekem, hogy ma az angol gyerekekkel és fiatalokkal ott Angliában mit helyeznek előtérbe, hogy mit egyenek a gyerekek, a Milka csokoládét reklámozzák? Én ott nem láttam egy Milka reklámot sem. De láttam viszont zabszeletet, ez is szégyen, hogy ezt az angolok találták ki, és nem mi magyarok. Ebben van szárított gyümölcs, egy, zab, kettő, és nátszukor, három. Ez a három dolog. Ott a fiatalokkal például ezt reklámozzák, és aztán hoztam is meg, itt láttam, hogy Magyarországra is hoznak, és én úgy gondolom, hogy ez a 400-450 esetenként 500 kalória, ami ebben van. És ami természetes, ami jó, ami helyes. Én azonban úgy látom, ha elmegyek egy-egy kirakat előtt, hogy ott a csokoládék tömege roskadozik, és hát a gyerekeket cukorfüggőségbe hozzák, és mondom, a cukorfüggőség kifejleszti aztán az alkoholfüggőséget, az alkoholfüggőség aztán kifejleszti a kábítószerfüggőséget, tehát így adja a kirincset egymásnak ez a sok gonoszság. Aztán szeretném még fölhívni a figyelmet arra, hogy Magyarországon általában filteres teákat vesznek az emberek, mert úgymond az gyors, és azzal nem kell annyit bajlódni. A mi alapítványunk 25 éve terjeszt egy teát, ez egy vér- és értisztító tea, egy kalocsai főgyógyszerésznek a találmánya, ami idősebb korban azért is jó, mert az érelmeszesedés, érszükület ellen hat, kalocsáról származik. Én azt gondolom, hogy azt a 10 percet oda kellene áldozni minden nap, hogy a víz mellett, vagy a 100%-os gyümölcslevek mellett egészséges jó teákat, ne filteres, és ne aromásított, és ne manipulált teákat fogyasszunk. A teafogyasztás egyébként is azért előnyös, mert hogyha a teát nem ízesítjük, tehát se mézzel, se cukorral nem ízesítjük, akkor, hogyha megisszuk, ugyanúgy viselkedik, mint egy pohár víz. Tehát ekkor a gyomor nem indul működésbe. Márpedig a gyomornak azért az 5 óránkénti evés bőséges időt biztosít arra, hogy pihenjen. Szellemi munkát végzőknek mi csak a napi kétszer étkezést ajánljuk, de az olyan legyen a reggeli, mint a királyi, az ebéd olyan, mint a polgári, a vacsora olyan, mint a koldusé. Kétszer étkezésből meg lehet élni, a fizikai munkát végzőknek nyilván háromszor étkezés, gyerekeknek, cukorbetegeknek, vagy más egyéb alkalmakkor lehet 4-5-ször, de ezt is be kell állítani az embernek a maga ízlése szerint, és a Bibliában ilyen ige is van, hogy a nemes ember a test erejéért eszik. Tehát akkor eszik, amikor valamit pótolni kell. Ha nem kell pótolni és nem éhes, ki lehet hagyni egy étkezést, majd fogunk áprilisban foglalkozni a bibliai gyógymódokkal és a Biblia orvosi tanácsaival. Ott az egyik legfontosabb tanács az, hogy a koplalás vagy a böjtölés, ez a kés nélküli operáció. Ez valóban így van. Ha az ember kihagy egy-egy étkezést, vagy egy-egy napot, vagy két napot, a szervezet immunrendszerét hozzásegíti ahhoz, hogy jobban működjék, és önmagunk le tudjuk győzni a bajokat, nem kell ehhez sokszor orvosság, vagy más egyéb külső eszköz. Kedves hallgatók, a helyes életmóddal majd külön fogunk foglalkozni, mert ez egy óriási terület, és sokan nem ismerik azt, hogy a Biblia első fejezetében fölhangzik ez a mondat, amit mi is a könyvsorozatunk címéről választottunk, hogy mi legyen nekünk eledelül. Mi legyen nekünk eledelül. A Biblia első fejezetében, Mózes első fejezet, első könyve, első fejezet, 29. verse azt mondja, gabonafélék és gyümölcsfélék. Ezek legyenek nektek eledelül. Gabonafélék, gyümölcsfélék. Utána a harmadik fejezet 18. verse, tehát egyet kell lapoznunk a Bibliánk elején, a harmadik fejezet 18. verse azt mondja, a bűneset után mondja Isten az első emberpárnak, és egyed a mezőnek füvét. Tehát a bűneset után, és csak is a bűneset után a gyógyító erőre való hivatkozással Isten a zöldségféléket és a gyógynövényeket is az ember rendelkezésére bocsátja. Ugye valami megütötte a fülüket, hogy mi hiányzik ebből. Ami ebből hiányzik, Isten az özönvíz után engedi meg. Az özönvízig az emberek húst nem fogyasztottak, 1700 évig az emberiség a magas életkorokat ennek köszönhette. Ma is kísérleti tény az, hogy azért halunk meg jóval korábban, mint ahogy lejárna az életidőnk, mert egyszerűen a zsír és húsfélék rossz hatással vannak a szervezetünkre. Isten bennünket elsősorban növényi életrendre tanított. Az özönvíz után, amikor megengedi Isten a húsfogyasztást, azért engedi meg, mert az emberiség étvágya, egyáltalán vágyai már az embereknek annyira elkorcsosulnak, hogy Isten itt a határt eltolja egy kicsit, de a határt akkor lecövekeli, és azt mondja, hogy a húsok között viszont különbséget teszek, tiszta és tisztátalan állatok között. És Mózes harmadik könyve 13. fejezete közli azt, hogy melyek a tiszta állatok, és melyek a tisztátalan állatok. Jézus soha nem fogyasztott tisztátalan állatokat. A tiszta állatokból itt csak évente egyszer vagy kétszer, de ez megfelel az ókori, sőt még a középkori átlagnak is. Az emberek régebben sokkal kevesebb húst fogyasztottak. Ennek nagyon egyszerű oka is volt persze, mert egy hús előállítása rendkívül drága. Ma is egy kiló hús előállítása a világ viszonylatokban legalább háromszor, négyszer többe kerül, tehát a vegetariánus étkezés alapképlet szerint egy harmada, negyede annak, ami a hús alapú étkezés. Tehát ennek ez is az oka. A modern világ az utóbbi 100 év fejlesztette azt ki, hogy a húsok elképesztő mennyiségben kerülnek az üzletekbe. Én mint nyelvészetileg azon szoktam derülni, hogy a hús üzletnek is megváltozott a jelentése, és sokan nem ismerik, hogy mi a különbség például a hentes meg a mészáros között. Nem biztos, hogy itt a teremben a fiatalok ezt ismerik, hogy mi a különbség a hentes meg a mészáros között. Most nagy vonalon azt írják, hogy húsüzlet. Régen a mészárosok azok csak tiszta húsokat árultak, tehát baromfi, aztán marhahús, birkahús, stb. A hentesek foglalkoztak a tisztátalan húsokkal. Petőfi Sándor édesapja ugye mészáros volt. Később is így írták ki, hogy egy kapu egyik részén volt a hentes, a másik részén volt a mészáros, véletlenül se keverték össze, de aztán később aztán jött hús és hentes áru, stb. Összekavarták, összezagyválták a dolgokat. Én nem azt mondom, hogy egy kukoricán nevelt csirke ma is sokkal egészségesebb lehet, mint bármi más húsnemű, de olyan tapasztalatom is van magyar városokról, hogy például Abasár, ami nagyon húsevő falu, a lakosai közül kb. 25 évvel ezelőtt sokan miért határozták el, hogy soha többet húst nem fognak enni. Ennek nagyon egyszerű oka volt, egy óriási kamion az Abasár környéki árkokba fordult, kijött az a sok disznó belsőség, amit vittek bizonyos csirke üzemekben a csirkék táplálására, és akkor a derék magyar abasári emberek elkezdtek gondolkozni, hogyha ők csirkék címén is disznóhús belsőséget fogyasztanak, akkor tulajdonképpen mit esznek? És az egyszerű kérdés, hogy mit eszünk, amikor mi megvásároljuk különböző üzletekben azokat a sokat manipulált és ilyen-olyan szerekkel kezelt szerencsétlen állatokat, nem akarok itt részletekbe bocsátkozni, a családban kell példát mutatni arra, hogy mi a helyes életmód. Én is szégyenkezve mondhatom, hogy a gyerekeink mondták kisgyerekkorukban, hogy ne erőltessük beléjük a húst. És akkor feleségem a fejéhez kap, és azt mondja, hogy tényleg, hát én is ezt mondtam, amikor gyerek voltam, csak aztán annyira belém erőltették, mert megmagyarázták, hogy kislányom, ha erős akarsz lenni, meg a vas, meg minden, hát akkor kell fogyasztani a húst. És aztán, amikor a gyerekeink már imánkodtak, hogy jobb lenne hús nélkül, és elkezdtük körülbelül egy 28 évvel ezelőtt a családunkban, hogy a családunk összeült, megtárgyaltuk barátainkkal, ismerőseinkkel, a Bibliát is forgattuk, a bibliai irodalmat is forgattuk, és én úgy látom, hogy ha reklámozni akarnám ezt a nevelési modellt, akkor azt mondhatnám, hogy a három gyermekünknek mind a 32 foga megvan. 32, 30 és 24 évesek, megvan minden foguk, nem furták, faragták őket, nem a csokoládé, cukorka, a finom liszt, a nem tudom én, mi nem tette őket tönkre, migrényük, gyomor problémájuk nem volt, de nem a reklám helye ez, csak fel akarom hívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy a Biblia a helyes életmód tankönyve is. A Bibliában olyan táplálkozási, életmódbeli törvényszerűségek vannak, amit mindenki a saját javára felfedezhet és alkalmazhat. De befejezésül, ha bár nem utolsó sorban, szeretnék önöknek hivatkozni arra, hogy mi az utolsó, az minden eddigi alapelvet megkoronázó bibliai alapelv a gyermeknevelés tekintetében, ez a személyes hitre nevelés. Eddig is arról beszéltem persze, hogy a gyerekeinket hozzá kell segíteni, hogy a maguk urai legyenek, tehát ne veszítsék el magukat, legyen önfegyelem, tudjanak tekintettel lenni más emberekre, segítsenek embereket, megtanulják a munkát, hogy magukat fent tudják tartani, és ne naplopásból vagy másokból éljenek, hogy rendet tudjanak tartani, fel tudjanak készülni majd a családi életre, hogy helyes életmódot folytat, hogy megismerjék a helyes életmód törvényszerűségeit, de a legeslegfontosabb alapelvet azért hagytam a végére, mert úgy gondolom, hogy ez koronázza meg a bibliai nevelési elveket, mert tulajdonképpen mitől vagyunk mi emberek? Ki nevezhető igazán és jó szándékkal olyan embernek, aki rászolgál erre a névre, amit egy katonember, amikor elővezette Jézus, azt mondta, íme az ember. Íme az ember. Egy nagyon nagy mondat volt, hogy íme az ember. Ebben benne van az, hogy őt embernek lehet nevezni. Ő nem csapkod, ő nem dacos, ő nem sértődik, ő nem vág vissza, nem indulatoskodik. Itt áll előttetek, őt embernek tudom nevezni, bár csak néhány órája ismertem meg. Itt van még Barabás, akit ti nagyon jól ismertek, köztörvényes bűnöző. Itt van egy embernek nevezhető lény, ez a názáreti Jézus, és itt van egy tolvaj, gyilkos és haramia. Melyiket bocsássam el most? Jön a húsvéti ünnepek során amnesztiát lett. Melyiket bocsássam el? Kedves hallgatók, nagyon szeretném hinni, hogy mi, akik itt vagyunk, ne Barabásra szavazzunk. Tehát tetszenek ismerni, ugye Karinti Frigyes híres novelláját az első világháború végén írta. Novella arról szól, hogy Krisztus miután föltámad, visszamegy azokhoz az emberekhez, akik Barabásra szavaztak. És meggyőzi őket arról, hogy menjünk újra Pilátus palotájához, ismételtessük meg a szavazást, és szavazzatok érem, mert hát én jót akarok nektek, az életemet adtam értetek, mondja ott Karinti ebben a Barabás című novellában, azóta meg mióta szabadlábra engedték, Barabás már többeteket kifosztott. Hát most újra meg lehetne ismételni a szavazást, gondoljátok végig és másítsátok meg az ítéleteteket. A tömeg kíséri Jézust Pilátus palotájához, és szépen írja le Karinti, hogy Pilátus palotájának tornácán Pilátus és Barabás étkezik. Zsíros falatokat esznek, és nehéz borokat isznak. Jön a tömeg Jézussal, és Jézus mondja, hogy szeretnénk megismételtetni Pilátus a szavazást, hogy a nép meggondolta magát. Pilátus azt mondja, semmi probléma, veszi a kendőt, megtörli a szárt, leteszi, kiáll a tornászra. Na hát akkor mit akartok, hogy kit bocsássak el, a Jézust, akit názáretinek neveznek, vagy Barabást? És most jön a novella utolsó mondata, ami így hangzik, bár személyesen mindenki Jézusra szavazott, az egész tömegből mégis ez hangzott ki, Barabást. Amikor az ember tömeglény, akkor nem ura önmagának. Az emberi élet legértékesebben személyes élet. A személyes ember a legerősebb ember, az egyedi ember. Amikor valaki beleolvad egy tömegbe, valami párttag lesz, szakszervezet, kimegy az utcára tüntetni, vagy milyen ártatlannak látszó dolgokat mondjak még, elveszíti önmagát. Elveszíti önmagát. Szent Ágoston ezt nagyon szépen írja le a Vallomások című művében, amikor elment a gladiátor játékokra, már mélyen nem értett egyet a gladiátor játékokkal, mert befogta mind a két fülét, csak hogy ne hallja ott azt az üvöltözést, az állatok meg az emberek küzdelmét, tehát hiába fogta be mind a két fülét, ott valami iszonyú robajjal mozgott minden. Ne menjünk bizonyos helyekre, gondolkozzunk, személyesen döntsünk, mindenki a saját sorsának a kovácsa, mert ezt Isten mindannyiunk számára biztosítja, hogy olyan emberek leszünk, ahogy gondolkozunk és amiképp döntünk. Van ilyen mondat is a Példabeszélek könyvében, ahogy az ember gondolkozik, az ő maga. Mindenkit a maga gondolkozásmódja, döntései, választásai tesznek olyan emberé. Mindenki azt az életsorsot éli, amit maga választ magának. Ne higgyük el, hogy a világ cibál bennünket ide-oda, csak akkor cibál bennünket a világ ide-oda, hogyha nincs személyes meggyőződésünk. Akkor lehet. Akinek nincs biztos, alapos, személyes meggyőződése, egyszer jobbra cibálják, egyszer balra cibálják, egyszer ide-lökik, másszor oda-lökik. Azt lehet vele tenni, mint egy bogáncsal. Ne legyünk ilyen emberek. A Dániel könyve 3. fejezete a legfontosabb rész, amit a kedves hallgatók figyelmébe tudok ajánlani. Dániel könyve különben és minden fejezetében példátlan nagy könyve a Bibliának. De ez a 3. fejezet, amikor a Nabukodonozor királya maga dicsőítésére a saját szobrát leplezteti le, ó, milyen modern történet, mintha egy Lenin vagy Stalin szobor leleplezésénél állnánk, teljesen modern dolog, hiszen a 20. századi diktátorok is Babilóniából vették ezt az ócska kultuszt, ezt a szobort állítunk magunknak kultusz, hogy ezt a babiloniak találták ki 2600 évvel ezelőtt. És Nabukodonozor, amikor leleplezi a szobrát, ez csak nem úgy megy, hogy leleplezek, hát akkor fölvonultatja az énekeseket, tudásokat, citrásokat, mindenféle zeneszerszámosokat, és amikor fölhangzik ugye ez az ünnepélyes nagy csinnadratta, akkor az én parancsolatomra, mondja Nabukodonozor, a szobrom előtt mindenkinek térdet kell hajtani. És aki nem hajt térdet, azt az égő tüzes kemencébe fogjuk bevetni. Erről szól Dániel könyve 3. fejezete. Tessenek sokszor elolvasni, mert mindenki térdet és fejet hajtott, kivéve Sidrákot, Misákot, Abednégót, azt a 3 héber ifjút, akit otthon arra neveltek, hogy tiszteljétek az államhatalmat, minden ember tiszteljetek, de olyat senkinek ne tegyetek meg, ami egyedül Istennek jár ki. Leborulni, imádni, erre csak az Isten méltó. Ember előtt soha ne boruljunk le, még gondolatba se, és embert soha ne imádjuk, még gondolatba se. És ez a 3 héber ifjú nem borult le, de mindenki leborult. Utólag persze sok a partizán, tudom, de a Biblia úgy írja le a történeteket, ahogy megtörténtek, itt sajnos az kell, hogy mondjuk, hogy mindenki leborult, kivéve ezt a 3 héber ifjút. Nabukodonozor magából kikelve hivatja őket a palotájába, hát hogy én azért világosan megparancsoltam, és a szankciót is megmondtam, most az égő tüzes kemencébe akart. Hát miből áll ez, hogy egy kicsit térdet hajtani és fejet hajtani? Azért csodálatos ez a 3. fejezet, mert a héber ifjak megszólalnak, király, örökké élj. Mi téged tisztelünk, de nekünk van olyan Istenünk, aki számunkra az Isten, előtte hajtunk térdet és fejet, és hogyha te azt mondod, hogy ezért az égő tüzes kemencébe vettetsz bennünket, nekünk van Istenünk, tehát mi hiszünk az Istenben, ő meg tud bennünket menekíteni az égő tüzes kemencéből. De, ha nem tenné is, ó, milyen szép ez a mondat, ha nem tenné is, mert nem tudta a 3 héber ifjú, hogy Isten most mit dönt. De nem attól tették függővé a személyes hitüket, hogy most ők elvesznek vagy életben maradnak, ők akkor is kitartottak Isten mellett, hogyha ezért a következmény az lett volna, hogy az égő tüzes kemencébe vetik őket. De ha nem tenné is, mi a te szobrod előtt térdet és fejet nem hajtunk. Nabukodonozor bevetteti őket az égő tüzes kemencébe, le is szalad a palotája alaksorába, hogy megnézi a porrá égésüket, de amikor benézott nyilván bizonyos ablakon keresztül a kemencébe, ahova bevetették a három héber ifjút, akkor azt mondja a király, hogy nem, de hármat vetettünk be. Hát ki az a negyedik, akinek az ábrázata olyan, mint az Istenek fiái? Kedves hallgatók, az Ószövetség olvasásakor soha ne tessenek elfelejtkezni, mert majdnem egy tucatszor van benne az Ószövetségben, hogy az emberiség megváltója, mielőtt megszületett volna Betlehemben, többször megjelent már emberi formában, hiszen Jézus nem Betlehem óta létezik, Jézus Betlehem előtt már Istenként a mennyben az Atyával létezett, és az Ószövetség idején többször megjelent, például megjelent Ábrahámnak, megjelent Jákobnak, megjelent Mózesnek, és mondta neki, hogy vedd le a saruidat a lábaidról, mert ahol áll a szent, az a helyen égő csipkebokor közepéből jelent meg neki, megjelent Józsuénak, a hadvezérnek, megjelent az előbb idézett Sámson szüleinek, de megjelent Dániel próféta három társának is, és az égő tüzes kemencében ezért látott ott Nabukodonozor egy negyedik alakot. És a három héber ifjú nemhogy szénné nem égett, de amikor kihozták őket a tüzes kemencéből, két külső ember halt meg a kicsapó hévségnek a melegétől, őnekik azonban a hajuk szála nem perzselődött meg, és a ruhájuk nem vette át a bűzt. Szoktam fizikusokat kérdezni, hogy magyarázzák ezt meg. Eddig még senki nem tudta nekem megmagyarázni, hogy ekkora nagy hőségbe, forróságba, izzó kemencébe vehetnek. De kedves hallgatók, hogy ahol Jézus Krisztus van, ahol Isten van, Isten jobban ismeri a törvényeit, amiket megteremtett, mint mi magunk. Ismerik Newtonnak a mondását, hogy ő egy tengerparton játszó kisgyerekhez tudja magát hasonlítani. Összefog néhány kis kavicsot, néhány kis kagylót. Mi ez ahhoz képest, ami a hatalmas nagy tenger, ami hogy zúg vele szemben? Azt mondja Newton, én ennyit ismerek, de én meghagyom azt, hogy az Isten az egész tengert ismeri. Én ezt az egy-két dolgot ismerem. A három héberi fiú azonban ragaszkodott a hitéhez, ragaszkodott a meggyőződéséhez. Nem gondolkozott úgy, hogy hát most engedményt teszünk. Mi az? Hát egy 20 centit meggörbítjük a lábunkat, aztán utána mi sem történt volna, nem emlékezzünk már a dologra. Nem. Ez a három héber ifjú olyan nevelés kapott, hogy a szülei nem vallásosságra nevelték, vagy nem a zsidósághoz való tartozásra nevelték őket, őket a személyes Isten megismerésére nevelték. A személyes hitnél nagyobb dolog nincsen. Ha valakinek hite van, mindene van. És engedjék meg, hogy a bibliai történet után most már tényleg a legvégső befejezésre egy olyan nagyon rövid történetet mondjak el önöknek, amit 3 nappal ezelőtt hallottam. Egyik kecskeméti előadásom alkalmával megismerkedtem egy olyan emberrel, akit 1956-ban halálra ítéltek, és tényleg, amikor már vezették ki a bitófához, akkor jött meg egy felettes parancs, hogy mégis életfogytiglanra változtatják az ítéletet. Tehát egy túlélő volt, most már 80 éven felül van, és azóta én nagyon meleg baráti kapcsolatot ápolok vele, és most, ahogy a héten jöttem erre délkelet irányba, és megálltam Kecskeméten, őket is meglátogattam, egy idős házaspár, és most mondta el nekem a következő, és egy nagyon aranyos történetnek találom. Ugye 56-ban nem végezték ki, börtönbe került. És az egyik börtönben egyszer bent van már, hogy 58-at, 59-et írhattak, és egyszer csak nyílik a kis ablak, de csodák csodájára a foglár jön, a börtönőr jön, és az mond neki valamit. És nekem most mondta el ez a Feri bácsi, azt mondta, tudod, mit mondott nekem ez a börtönőr? Azt mondta a börtönőr nekem, hogy tessék már nekem megmondani, hogy hogy neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint önök. A börtönőr látta a foglyok viselkedését. Látta, hogy a foglyokban nincs dac, nincs keserűség. Látta, hogy a foglyok emberi módon álltak mindenkihez hozzá. És amikor egy börtönőr ezt mondja, hogy tesse egy rabnak, egy politikai elítéltnek ezt mondja, amikor együtt van vele, és nincs senki ott a közelben, és kinyitja a kis zárka ablakot, tessék megmondani, hogy hogyan neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint önök. Becsületesek, tisztességesek, egyenesek. Én azért tartom ezt nagy történetnek, mondtam is neki, hogy miért csak most mondjam, már 10 éve ismerem, hát ez az életed egyik legnagyobb története. Hát ezt írd meg, most ne azt írd meg, hogy ütöttek, folyt a vér, mert ugye ezt már megírta, már 2 könyvben is megírta, volt együtt Göncz Árpáddal is azt is megírta, mindent megírta, de mondom, ez az életed nagy története. Én azt veszem észre, kedves hallgatók, hogy embereket érhet bármi baj, nyomorúság, de ha jók a gyerekeik, az mindent elfeledtet. Ha felnőttek úgy tudnak gyerekeikre, hozzátartozóikra gondolni, hogy ezek egyenes, becsületes, rendes emberek, ezekben van önfegyelem, segítőkészség, rendes emberek, ezek személyes meggyőződésük van. Én azt gondolom, hogy valóban a legnagyobb kincs a jellem. Erről beszéltünk a decemberi sorozatunk során. Most is ezt szeretném aláhúzni. Ne tessenek ezt olyan kis dolognak tartani. Ne tessenek az erre való törekvést olyan kis dolognak tartani. Amivé válunk, abban van benne a lényegünk. Amivé leszünk, azok vagyunk mi. És hogyha egy életfolytiglanra elítéltől ezt kérdezi a börtönőr, hogy én hogyan neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint ön, akkor ez valamit kifejez. És ezért hatalmas nagy dolog, hogy a Biblia kezünkben lehet, mert a Biblia segítségével, a bibliai nevelési elvek segítségével valóban nem csak a gyerekeinkre, unokáinkra, de mindenkire olyan hatást gyakorolhatunk, hogy az emberekben ott legyen az a belső elismerés, hogy jó volt ezzel az emberrel együtt élni. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb és szebb minősítés nincsen. Én megköszönöm a figyelmüket.